Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Ma délután voltak éppen, pihenni akartam. A legszívesebben hagytam volna, hogy a testvérek élvezzenek elsőbséget, de rövid leszek, hogy ők is részesülhessenek az őket megillető elismerésben. Számomra a tegnap este és a ma délután, vagy délelőtt, sokkal jobban mondva, Isten jelenlétének, beszédének és munkálkodásának a csúcspontja volt, így mondanám. Ezt csak azok tudják felmérni, akik megtapasztalják, akik a szellem munkájával együtt lépést tartanak, akik nem a saját gondolataikkal ülnek az íke hangzása alatt, mert így hallottuk megmondva, hogy amilyen magas van az ég a föld fölött, annyira magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útaim a ti útaitoknál. Amennyiben az íke hangzása alatt a saját gondolatainkkal, a saját útjainkkal és dolgainkkal vagyunk elfoglalva, akkor nem tapasztalhatjuk meg a saját életünkben az íge kihatását, vagy annak befolyását, annak minden isteni gondolatával együtt. Hiszen akkor magunkkal vagyunk elfoglalva. De egészen más a helyzet, ha átengedjük magunkat Istennek, egyszerűen kikapcsoljuk a saját gondolkodásunkat és a saját útjainkat, és az Úrra hagyatkozzunk, miként cselekszik és végez mindent. Hiszen tudjátok, milyen gyakran összehasonlított a Branham testvér az első eljövetele és a második eljövetel közötti összefüggést. Ő azt mondta, hogy abban az időben az írástudók eldöntötték az álláspontjukat, hogyan kell minden megtörténjen, és hogyan fog bekövetkezni, és egészen másképp következett be. És mivel egészen másképp történt, elmentek figyelembevétel nélkül, amellett, mintha semmi sem történt volna. És én megkérdeztem a két testvéreinket, mielőtt elfelejteném Izraelben, vajon ki legyen az, akiről Zakariás próféta beszél? Én rám fognak tekinteni majd, akit átszögeztek. Zakariás 12:10. És jajgatni és zokogni fognak, stb. És amikor felolvastam a Zsoltár 22-ből, hiszen nagyon röviden felolvashatjuk együtt, ma délután nem igazán tudok beszélni, túl kimerítő volt számomra a tegnap este és a ma reggel is, ezért csak elolvasok néhány szentírási ígeszakaszt, aztán leülök. A Zsoltár 22, 17. vers, 18 és 19. vers. Jaj, kutyák vesznek körül engem, körös körül, gonosztevők hordája vesz körül engem, kezemet és lábamat átszögezték, átszúrták. Minden csontomat meg tudom számolni, de ők rám néznek, megbámulnak és élvezettel gyönyörködnek a látványban. Megosztják közöttük az én ruháimat, és sorsot vetnek a köntösömre. Mindazok, akik jelen voltak a keresztre feszítésnél, a szívük mélyén tudták, hogy ez az írás szava itt beteljesedik. És tudjátok, amikor Krisztus keresztre lett feszítve, és szétosztották az ő ruháit, sorba jött a köntös is, egy felső ruha, amely egybe lett varva, egy darabból készítve, és annak egy darabba kellett maradnia, hogy ne legyen szétvágva, így hát sorsot vetettek rá. És akire a sors esik, annak jutott a köntös, hogy azt magával vihesse. Elolvashatjátok a Máté 27:35, János 19:24, és sorsot vetnek az én köntösömre. A Krisztus szelleme volt az, aki Dávidban mindezt proféciákban kimondta, kijelentette, hogy mi fog történni még jövőbenileg, és mi fog bekövetkezni. Átszögezték kezeimet és lábaimat. Dávid minden bizonnyal úgy halt meg, hogy nem szúrták át a kezét és a lábát sem, hanem ő a Dávid fiáról profétált, Krisztusról, és nem csak arról, hogy mi fog történni vele és rajta keresztül, hanem arról a kegyelemről is, amelyben a Golgota keresztjén való megváltás eme cselekedete által részesülünk majd. Számunkra, akik hívők vagyunk, egy megerősítést jelent, hogy az Ószövetségben olvashatjuk, és az Új Szövetségben pedig megállapíthatjuk, hogy minden beteljesedett az utolsó betűig. Ez megerősít bennünket abban a hitben, hogy Isten ígéje örökkévalóan igaz. Itt van ez az íge szakasz. Átszögezték a kezeimet és a lábaimat. Ha ezzel kapcsolatosan elolvassuk a már említett Zakariás 12. fejezetének 10. versét, akkor itt a következő áll. Zakariás 12:10. Rögtön akkor kiárasztom a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira a kegyelem szellemét és az irgalomért való könyörgés szellemét, úgyhogy rátekintenek arra, akit átszögeztek vagy átszúrtak, és úgy gyászolják őt, mint ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és olyan keservesen bánkódnak miatta, mint ahogyan az elsőszülött halála miatt bánkódnak. Azt már tudjuk, hogy ez az ige milyen kontextusban fog beteljesedni majd. Hadd lapozzunk ezzel kapcsolatosan a Jelenések könyve első fejezetéhez. Itt a 7. versben pontosan le van írva, hogy milyen összefüggésben fog ez bekövetkezni. Imé ő eljön a felhőkkel, és mindenki szemei meglátják őt. Azok szemei is, akik átszúrták vagy átszögezték őt, és a föld minden nemzetsége jajveszékelni fog miatta. Igen, amen. És erre mi is egy amment mondhatunk. Ez alatt, az eljövetel alatt nem az Úr visszajövetele van értve, amikor a mennyasszonyt hazaviszi, ahogy megvan írva, hogy ketten fekszenek egy ágyon, az egyik felvétetik, a másik visszahagyatik. Ketten őrölnek a malomban, az egyik felvétetik, a másik hátrahagyatik. Ketten vannak a mezőn, ez az eljövetel, amikor a mennyasszonyt magához veszi. De itt meglátják őt mindnyájon, azok is, akik őt átszögezték, és a föld minden nemzetsége gyászolni fog, vagy jajveszékelni fog miatta. Ránéznek majd arra, akit átszögeztek. Ez meg van erősítve ebben a Zakariás 12. fejezetéből felolvasott versben. És ebben az összefüggésben Isten szelleme ki lesz árasztva, de már nem a nemzetekre, hanem Jeruzsálemre akkor. Hadd olvassam fel újra a Zakariás 12:10. versét. Szóval rögtön akkor, el kell olvasnom mégis a 9. verset is, hogy megtudjátok, hogy ez a végső csata után fog bekövetkezni. Így ez is teljesen tisztázódik. A 9. vers azt mondja, és azon a napon megtörténik, hogy tekintettel leszek arra, hogy elpusztítsam mindazokat a nemzeteket, amelyek Jeruzsálem ellen felsorakoztak, vagy felvonultak viadalra ellene. Zakariás próféta már úgy mondja ki, mintha megtörtént volna. Nem azt mondja, hogy azok, akik Jeruzsálem ellen fognak viadalra felvonulni, hanem azokra van utalással, akik Jeruzsálem ellen már felvonultak. A próféták számára az, ami a kapcsolatban állt Isten üdvhatározati történetével, pontosan úgy, mint Istennél is, ők már egy olyan dolognak látták, ami már is megtörtént, mint ami lezajlott, bár ez még mindig a jövőben van. Következetesen tehát először minden nemzet el lesz pusztítva, azok, akik felvonulnak Jeruzsálem ellen, viadalra, az Isten nyelvhasználatával. Isten mindent úgy lát, mint ami már megvalósult, vagy beteljesedett, sőt, még a gyülekezetet is tökéletesnek látja az ő trónja előtt, folt és ránc nélkül, megmosottan a bárány vérében. Ő a Golgotán keresztül lát téged és engem, mert Isten, akiről megvan írva, hogy ő tökéletességre vitte az ő munkáját a hetedik napon, és a hetedik napon megpihent minden munkájától. Isten befejezi, illetve tökéletesíteni fogja, és amit ő befejez, az nagyon jó. Miután megtörtént mindezeknek a népeknek az elpusztítása, amelyek felvonultak viadalra Jeruzsálem ellen, akkor megvan írva, hogy mi történik azután, a tizedik verstől. Rögtön akkor kiárasztom a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira a kegyelem szellemét és az irgalomért való könyörgés szellemét. Tehát többé már nem a pogány nemzetekre, ez időben a pogány nemzetek számára lejárt az idő. Ekkor elkezdődik az Izrael népe számára az idő. Annak megfelelően, amit Pál apostol nagyon világosan kijelentett a Róma 11:25. Versében. Akkor azonban Isten kiárasztja Dávid házára majd, és Jeruzsálem lakóira a kegyelem és az irgalomért való könyörgés szellemért. Nos, miért Jeruzsálemre? Mert Jeruzsálem lesz az a hely, ahol a két tanú meg fog jelenni, fel fog lépni. Ők nem Betlehemben, vagy Jerikóban, vagy bárhol Tel Avivban, vagy Haifában fognak megjelenni, hanem Jeruzsálemben fognak fellépni. Ezt nagyon világosan elolvashatjátok a Jelenések könyve 11. fejezetében. És Isten nem hagyja szétszórva a választottakat a földön. Ő össze fogja gyűjteni őket oda, ahol a két próféta szájából el fog hangzani a nekik szánt íge üzenet. És ez nem lesz máshol, csak Jeruzsálemben. Tehát a kegyelem szellemét és az irgalomért való könyörgés szellemét. És ha röviden hozzáfűzhetem a ma délelőtről, hiszen akik ott voltunk, láttuk az embereket a siratófalnál, és megfigyeltük őket, amint a babiloni talmudot olvasták, de egy dolgot mégis megmondok nektek. Amikor ez a pillanat bekövetkezik, és a kegyelem szelleme, és az irgalomért való könyörgés szelleme ki lesz árasztva, akkor ezek az emberek olyan messzire el fogják majd dobni a talmudjukat, amennyire csak tudják, és felhagynak azzal, hogy a siratófal előtt panaszkodjanak, hanem arra fognak tekinteni, akit átszögeztek, átszúrtak. És ha ma elgondolkozunk azon, hogy a zsidók egyáltalán nem tudják elhinni, hogy Krisztus legyen az ő mesiásuk. És amikor aztán elvétetik a takaró a szívükről, és hirtelen rájönnek, hogy igenis, az, akitől mi iszonyodtunk, azt, akit semmibe vett, ez valóban a mi Urunk, a mi Mesiásunk, akkor alig ha tudjátok elképzelni, mi fog ezután végbe menni, vagy lezajlani ezeknek az embereknek a szívében. Ez egy olyan jajveszékelés, egy olyan síralomkiáltást fog előidőzni, amilyet még soha nem hallottunk azelőtt. És rátekintenek arra, akit átszögeztek, és úgy siratják őt, mint ahogyan az egyetlen fiút siratják, és keservesen bánkódnak miatta, úgy, ahogyan az első szülöttet gyászolják, és bánkódnak utána vagy miatta. De ha valaki ma oda menne a siratófal elé, és azt mondaná ezeknek az embereknek ott, figyeljetek, ez a dolog, amit ti csináltok, az nem helyes, akkor bizonyára visszautasítást kapnánk, és elsétálhatnánk onnan. Senki sem tudja lebeszélni ezeket az embereket, hogy ne tegyék azt, amit tesznek. De amikor a prófétai ékeüzenet eljut hozzájuk, a kegyelem szelleme is ki lesz árasztva rájuk. És úgy vélem, azt is hangsúlyoznom kell, hogy amikor a prófétai ékeüzenet eljutott, mi hozzánk ebben az időben? A kegyelem szelleme, Isten szelleme, az is ki lett árasztva. És mikor lesznek megnyitva az ő szemeik, amikor arra tekintenek, akit átszögeztek. Nekünk Krisztusra kell tekintenünk, akkor a dolgok másképp alakulnak. Mi történt Tamással, amikor azt mondták neki, hogy az Úr feltámadott, és ő azt mondta, ha csak nem teszem az én kezeimet az ő oldalába, nem helyezem az ő oldalába, és nem látom az ő sebhelyeit, különben nem hiszem el. Tamás egy igazi zsidó volt, aki nem akart megtévesztve lenni, hanem az igazit akarta, a valódit akarta látni. És mi történt azután, amikor aztán az Úr Jézus másodszor is az ő tanítványai körében volt, még mielőtt Tamás egy szót is szólhatott volna, odalépett hozzá, és így szólította meg őt. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd, vagy helyezd az oldalamba. Tapintsd, és érintsd meg, hogy én vagyok az. És valószínűleg János azt, amit később írt, erre utalóan vezette le, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel tapintottunk az élet ígéjéből, azt hirdetjük nektek. Ők megtapinthatták a kezeikkel azt, amiről beszéltek. Nos, ezek az ége szakaszok be fognak teljesedni, amikor elérkezik az idő az ő beteljesedésükre. Hányszor hangsúlyozta Branham testvér, hogy ezt a kinyilatkoztatást, amelyet Isten ebben az időben adott, soha nem adhatta volna meg a Luther vagy a Wesley napjaiban, vagy a korábbi időkben, a korábbi napokban. Mindent a maga idejében, Isten által már eleve elrendelten, és ezért nagyon hálásak vagyunk a mi Urunknak. Semmi szükség arra, hogy mi valamit is rendszerezzünk. Csak arra van szükségünk, hogy hagyjuk magunkat Isten rendjébe beilleszteni. És akkor ránk száll a kegyelem és a bűnbánat szelleme, hogy könyörögjünk az Úrhoz, ahogyan az Izrael népével is lesz abban az időben. Akkor majd rátekintenek arra, akit átszögeztek, akit megvetettek, akit elutasítottak, és akkor majd felgyógyulnak, vagy felépülnek a Hóseás próféta szava szerint, miszerint két nap múlva az Úr helyreállítja őket, és életet munkál ki bennük. Azt hiszem, itt van a Hóseás könyvének 6. fejezetében megírva. Jertek, hadd térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szétszaggatott minket, és meg is gyógyít minket újra. Megvert minket véresre, és be is fog kötözni minket. Már két nap múltán meggyógyít minket. úgy, hogy lábadozni fogunk, és a harmadik napon felsegít minket, és élni fogunk. Új életünk lesz. Az ő színe előtt így hát hadd térjünk rá a felismerésre, a dolgok észleléseire, azaz hadd keressük az Úr felismerését. Az ő megjelenése olyan bizonyos lesz, mint a hajnali derengés, és úgy jön ránk, mint az eső, mint a késő eső, amely megöntözi a földet. Azt is tudjuk, hogy Istennél egy nap annyi, mint a mi 1000 évünk. Amikor tehát letellik ez a 2000 év, Isten eme két napja, akkor újra új életre kelti Izrael népét, felébreszti őket új életre. Mindent a maga idejében és az Isten által megadott sorrendben. Igenis, az Úr felismeretére, az ő létének észlelésére kell törekednünk. Nem csak egy valamilyen felismeretre, hanem az Úr létének az észlelésére. Nos, még annyi kinyilatkoztatás létezik, de ebben az időben elsősorban a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról van szó. Mert lényegében véve éppen Krisztusban van elrejtve a bölcsesség és a felismerés minden kincse, a Kolossé 2 és 3. verse szerint. Kolossé 2 és 3. verse szerint. Ezáltal legyen a szívük felbátorítva, miután szilárdan összekapcsolódtak a szeretetben. Vegyétek figyelembe itt, hogy az ő szívük legyen felbátorítva, miután összekapcsolódtak a szeretetben, és legyenek meghonosítva, és legyenek bevezetve abba a teljes felfogó képesség minden gazdagságába, az Isten titkának felismeretére. Ez a titokzatosság Krisztus, akiben el van rejtve a bölcsesség és a felismerés minden kincse. És ha ezt a szövegszakaszt egy kicsit előbb olvassuk, és konkrétan az első verset, Isten emez embere azt írja, hogy a Laodiciaiakért egy nehéz küzdelmet kellett megvívnia. Avagy véletlen egybeesés volt ez, vagy profécia. Nem azt mondja, hogy a korintusiakra való tekintettel, vagy az efézusiakra, vagy a Jelenések könyvében konkrétan megemlített 7 gyülekezet közül bármelyikére való tekintettel. Itt a Laodiceabeli gyülekezet van név szerint is megemlítve, és tulajdonképpen még sok mások is, de nem név szerint helyileg megemlítve, akik miatt Pál apostol aggódott, és ezt így fogalmazza meg. Mert szeretném, ha tudatosulna előttetek, milyen kemény küzdelmet folytattam ti érettetek a Laodiceaiakért. Miért van itt szó szerint megemlítve Laodicea? De hiszen tisztában vagyunk vele, hogy most az utolsó gyülekezeti korszakban, nevezetesen a Laodicea gyülekezeti korszakban élünk, és hogy most a legkeményebb a küzdelem. És ezek a dolgok, amelyek a mi időnkben kilettek nyilatkoztatva, nem a széles tömegeknek szólnak, hanem csak a kiválasztottaknak. Isten ígéje pedig azt mondja, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a kiválasztottak. És itt lényegében arról van szó, hogy ezáltal legyen a szívük felbátorítva, miután szilárdan összekapcsolódtak a szeretetben. Ennek előfeltétele az, hogy a mennyasszony gyülekezet az isteni szeretetben szilárdan összeforjul a végidők üzenetének hirdetése alatt. Különben egy rakás össze-vissza eszkabált emberhalmaz vagyunk és maradunk, akikkel sem Isten, sem ember igazán sem kezdhet semmit. Ennek az isteni szeretetben való egyesülésnek, összefonódásnak létre kell jönnie akkor, amikor a prófétai égőüzenet ebben a korszakban eljut hozzánk. És aztán így folytatódik. És legyenek meghonosítva, legyenek bevezetve a teljes felfogó képesség minden gazdagságában, az Isten titkának felismeretére. Úgy tűnik, hogy minden ember tisztában van Isten létezésével, minden egyház, minden szabad egyház, de ezzel szemben nekik megvan a maguk tisztánlátása, nem pedig Isten kinyilatkoztatása, nem lett számukra ismerté az a titokzatosság, amely el volt rejtve. Ők egy intellektuális ismeretanyaggal rendelkeznek. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten bevezetett bennünket az ő szavának és az ő akaratának egész tanács határozatába. És amikor Krisztusra úgy van utalás téve, mint Isten titokzatosságára, akiben el van rejtve a bölcsesség és a felismerés minden kincse, akkor ez nem kis jelentőségű dolog. Ez nem olyasmi, ami mellett elmehetünk figyelembevétel nélkül. Nem. Isten bölcsességének és felismerésének minden kincse Krisztusban van elrejtve, és egyedül ő benne lesz feltárva is. Végül is lefordítottuk Branham testvér prédikációját, és mindannyian elolvastuk, hogy Isten titokzatossága kinyilatkoztatottan, feltárva. Krisztusban Isten egyidejűleg el volt rejtve, és ki is lett nyilatkoztatva. A hitetlenek számára elrejtve, a hívők számára kinyilatkoztatva. És mit tapasztalunk a feltámadás után? A következőket találjuk. Az Úr Jézus ezt mondta azelőtt, mostantól fogva a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem, és én leleplezem magam nektek. Kinek leplezte le magát az ő feltámadása után? Egyetlen egyszer sem a hitetleneknek, hanem csak és kizárólag a hívőknek. Miért? Mert úgy támad fel, mint az urak ura, a királyok királya, és csak az öveinek nyilatkoztatta ki magát. Kinek leplezi le magát ma? De hiszen nem az egész világnak, de hiszen nem a hitetleneknek, de hiszen nem azoknak, akik már mindig is mindent tudtak, hanem csak az öveinek. És ha ezt megértettük, felfogtuk, hogy a kinyilatkoztatások az ő összességükben csak azoknak szólnak, azokhoz vannak intézve, akik győztesekként fognak feltűnni, akkor nem a széles tömegekről van szó. Hadd térjünk vissza még egyszer a Jelenések első fejezetének első verséhez. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, vagy leleplezése, amelyet Isten azért adott neki, azaz Jánosnak, hogy megmutassa szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek rövidesen be kell következniük. És ő az ő angyalának elküldése által, jelek által adta tudtára szolgájának Jánosnak. És ez most tanúbizonyságot tesz az Isten ígéjéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindarról, amit látott. Üdvösségre vezető állapotban van az olvasó, és üdvösségre vezető állapotban vannak a profécia szavainak hallgatói, és akik megtartják azokat, amelyek megvan írva benne, mert közel van a beteljesedés ideje. Azt láthatjuk, hogy János alapvetően csak egy olyan ember volt, akit Isten felhasznált arra, hogy tovább adja, hogy eljuttassa azt, továbbítsa, amit Isten kinyilatkoztatott neki. Nem egyedül csak neki szólt, itt közvetlenül az van írva, hogy jelezze vagy bejelentse az ő szolgáinak. És mindaddig, amíg Istennek vannak szolgái ezen a földön, Isten szelleme alkalmazni fogja ezt a kinyilatkoztatást, és fel fogja tárni, ki fogja jelenteni, és érthetővé fogja tenni a dolgokat úgy, hogy egy átfogó képet kapunk Isten üdvözítő tanács határozatáról, anélkül, hogy saját értelmezést kellene hozzáadnunk. Micsoda kiváltság! Isten elküldte az ő szavát, és meggyógyított minket. Ő elküldte az ő szavát, és rendbehozott minket. Ő elküldte az ő szavát, és megtanított minket, és kinyilatkoztatta magát nekünk. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyben Isten részesítette Jánost, hogy jelezze vagy bejelentse az ő szolgáinak, ami rövidesen meg fog történni. Ha arra gondolunk, hogy az idők végezetéig vártunk, hogy mindezeket a dolgokat, amelyek akkor kinyilatkoztattak, hogy azokat halljuk és magunkhoz vegyük, akkor azt mondhatjuk, ó Istenem, milyen nagy a te kegyelmed, mennyire hűséges vagy te. Vajon nem azt mondta-e akkor az üdvözítő, hogy sok próféta és igaz ember vágyakozott arra, hogy meglássa azt, amit ti láttok, és hallja azt, amit ti hallotok, de nem látták meg, és nem hallották meg. Üdvösségre vezető állapotban vagytok ti, akik látjátok, és ti, akik halljátok. Mi abban az időben élünk, amikor minden dolog a befejezéséhez érkezik. Boldogok azok, akiknek szeméről levétetett a fátyú. És ez csak akkor történik meg, ha a megfeszített Krisztusra feltekintünk. Nem az van megírva, hogy amikor fel fognak tekinteni a dicsőség urára, hanem amikor feltekintenek arra, akit átszögeztek, akit átszúrtak. Hol lett ő átszögezve? De hiszen nem Betlehemben, nem Samáriában, nem Júdeában, hanem ott a Golgota hegyén. Ott szúrták át. És visszatérünk a keresztről szóló ígéhez, a keresztre feszített Jézus Krisztus evangéliumához, amely kegyelemből Isten erejévé kell válnia te számodra és az én számomra. Amikor rátekintenek arra, akit átszögeztek, vagy átszúrtak, és ez a Golgota. Ez volt az a nap, amikor elutasították, elvetették őt, és azt mondták, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjon fölöttünk, és az ő vére szálljon ránk és a mi gyermekeinkre. És még mi mindent nyilvánosságra hoztak, kikiáltottak akkor. De úgy lesz, mint a József esetében is. A végén az lesz mondva, hagyjátok abba a sírást, ne vádoljátok magatokat többé. Mindennek azért kellett így megtörténnie, hogy minden népből, nyelvből és nemzetből egy népet hozzáfűzhessek. Ezért lettek kitörve a természetes olajfa ágak a Róma 11 szerint. És ezek helyett a vadolajfa ágak pedig belettek oltva a helyükre. Isten mindent az ő irányítása alatt tart, ő ura minden helyzetnek, és azt hiszem, ez volt az a prédikáció, amit a tegnap lefordítottam, és aminek hangszalagon kellene megjelennie. Ott Brenhem testvér azt mondja, nem gondolját, ne gondoljátok azt, hogy az ördög valahogyan olyan helyzetbe tudná hozni Istent, amiből nem tudna kijönni, ami kilátástalan lenne. Ő azt mondja, nem. Isten mindent megenged, és ami történik, az Isten akarata szerint történik. És mi tudjuk, és néha azt mondjuk, hogy az ördögnek nagy hatalma van, és ez igaz is lehet, mindazonáltal Isten a mindenható. És a mi Urunk azt mondja, nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Nem azt mondja, nékem adatot minden hatalom 90%-osan, és az ellenfélnek még van 10%-a, hanem azt mondja, nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. És éppen ezért teljes szívünkből hiszünk ebben, és dicsőséget adunk a mi Istenünknek ezért. Mi csak is hitáltal dicsőíthetjük Istent. És bár csak meglennénk ajándékozva ezzel a kegyelembe ezekben a napokban. De hiszen a mi szemeink fellettek kenve, a mi szíveink meglettek nyitva, Isten megnyitotta a mi szíveinket, és a takaró is el lett távolítva rólunk. Isten dicsőségét látjuk Jézus Krisztus arcában ragyogni, és ez a lényeg. Ti elolvashatjátok, hol van megírva a 2 Korintus 4-ben, Pál apostol felkapta itt ezt a dolgot, és arról beszélt, hogy Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán tündököl. Itt áll írva a 2 Korintus 4-ben a 3. verstől. Amennyiben pedig annak ellenére leleplezett maradt az általunk hirdetett üdvösség üzenete, akkor csak azok számára marad leplezetten, akik elvesznek. Mert ezekben a jelen korszak istene elsötétítette a hitetlenek gondolkodó képességét, hogy az üdvüzenet ragyogó világossága a Krisztus dicsőségéről, aki Isten képmása, azaz hasonmása, fel ne ragyogjon számukra. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, mint az Urat. Mi magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézus érdekében. Mert Isten ugyanis, aki megparancsolta, hogy a sötétségből ragyogjon világosság elő, ő maga az, tehát a sötétségből ragyogjon világosság elő, ő maga az, aki felragyogtatta a világosságot a mi szíveinkben, hogy az Isten dicsőségének a felismerete, az ő létének dicsőséges észlelését felragyogtassa a Krisztus arcán. Felfigyeltek-e, miről is van szó? A világosság az estvének idején, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása azért adatott, hogy el legyen távolítva belőlünk minden emberi hagyomány és minden emberi vélemény, és az isteni kinyilatkoztatás talajára legyünk állítva. És akinek az Úr kinyilatkoztatja magát, az meglátja világosságot az estvének idején, és tudja azt is, hogy kegyelemből mi a tennivalója. A sötétségnek útat kell nyitnia. Nyilvánvalóan látjuk Isten kinyilatkoztatását Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amikor Mózes lejött a hegyről, és Isten dicsősége újra felragyogott, le kellett fátyolozza az arcát. Mindazonáltal, akinek Jézus Krisztus leleplezi magát, az meglátja Isten dicsőségét. Arról lelet véve a fátyol, a lepel lelet véve, és akkor megértjük, amit a mi Urunk a János 14-ben mondott, hogy aki engem lát, az látja az Atyát, és én és az Atya egy vagyunk. Minő kegyelemben lett nekünk részünk ebben az utolsó időben. Legyen, hogy Isten megáldja az ő ígéjét mindannyiunk számára, és közösen kössön össze bennünket szilárdan a szeretetben, mert a szeretet az isteni tökéletesség köteléke, és ennek olyan szilárdan zárva kell lennie körülöttünk, hogy az ellenség semmilyen ereje ne tudjon áthatolni rajta. Ahogy az énekíró énekli, hogy úgy össze legyünk kapcsolódva az énekben, szív és szívvel egyesítve keressük Isten szívében a nyugalmat. És az egyik versszakban különösen a gyertyatartóra van helyezve az egymáshoz való kapcsolódás. Énekelhetjük és mondhatjuk, Uram, a te nagy jóságodban kinyilatkoztattad nekem magadat. Ezt minden bizonnyal elmondhatjuk alázatosan, Istenünk tiszteletére és dicséretére. Szeretett testvérem, szeretett testvérnő, ha az Úr kinyilatkoztatta magát neked, akkor neked is megvan minden okod és indokod arra, hogy teljes szívedből és lelkedből hálát adj a te Istenednek azért, mégpedig a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak ezekért a csodálatos szavakért. És hiszem, hogy Isten mindannyiunk számára átlényegítette a szívünk számára ezeket a szavakat, és nem tehetünk mást, mint hogy magunkba fogadjuk ezeket, és megszívleljük ezeket a szavakat, mert tudjuk, hogy ez nem véletlen. Isten kegyelme az, ami Urunk kegyelme, hogy hallhatjuk ezeket a szavakat. Mi nem érdemeltük meg. Kegyelemből jutott el hozzánk. Kegyelemből lett részünk benne. És természetesen, hogy hiszem, ahogy a befezető ige versekben el lett olvasva, hogy Isten szava nem tér üresen vissza, hanem haladéktalanul meg fogja valósítani azt, amit meg kell valósítania. És határozottan hiszem, hogy bennünk és velünk és rajtunk is meg fogja tenni azt, amihez el lett küldve, hogy megtegye. Vagy azt hiszitek, hogy Isten a semmiért beszél így? Én szeretnék mondani nektek valamit. Keressetek nekem egy másik helyet, ahol ezt hallhatjátok. Azt szeretném elmondani nektek, hogy ez nem egy felfúvalkodott dolog, ez nem valami képzeletbeli dolog, hanem ez Isten kegyelme. Ezt az Úr nevében mondom. Ez Isten kegyelme. Nem fogtok egy második helyet találni, ahol ezt az egyértelmű ígeüzenetet így hallhatjátok, mint ahogyan most itt halljátok. Nem, hogy valaki azt gondolná, hogy mit képzelnek ezek itt magukról, vagy mit tartanak magukról. Nos, semmit sem gondolunk magunkról, egyáltalán semmit. De egy dolgot szeretnék előtérbe helyezni, hogy Isten kegyelme, ez megadatott nekünk, és ezért nem tehetünk mást, mint hogy köszönetet mondjunk, és dicsőítsük a mi Istenünket, és kérjük őt, hogy tartson meg minket együtt. Áldja meg a mi kedves testvérünket, és erősítse meg őt is, és mindannyiunkat is. Amint már említve is lett, hogy Isten szeretetének köteléke mindannyiunk, körülövezzen. Tudjátok, hogy senki se ronthasson be, és jöhessen vádlásokkal, és ő ilyen, a másik olyan, és ő megint ilyen. Nem, hanem, hogy mindezt a gonoszságnak, ezeket a próbálkozásait félretoljuk, és azt mondjuk, ó, mi meglettünk váltva, ami Urunk Jézus Krisztus vére által. És többé már nem vagyunk érdekeltek abban, hogy rosszat mondjunk egymás ellen, hanem Isten szeretete köt össze bennünket. Mi szeretjük Isten igéjét. A Krisztus gondolkodásának kell bennünk lennie. Milyen volt Krisztus? Mondott-e valami hátrányos dolgot az ő embertársáról? Elítélte bármelyik bűnöst is? Én nem látok senkit, akit elítélt volna. Amikor az emberek egy házasságtörésen kapott bűnös nőt hurcoltak hozzá, akkor azonnal készen álltak arra, hogy felkapják a köveket és megkövezzék ezt a nőt. És csak egy megerősítést akartak kapni, és azt akarták mondani, igen, Mester, mi legyen most a helyzet, mert végül is te vagy az Úr, te azt állítod magadról, hogy az Úr vagy, és most, hogy ítélsz a dologban? És tudjátok, hogy az Úr mit válaszolt? Ó, láthatjuk, igenis, ők megkapták a választ. Ő azt mondta, aki hibátlan vagy bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. És tudjátok, mi történt? Ők mindjárt elmentek. És mit mond azután az Úr? Avagy senki sem ítél el téged, én sem ítélek el téged. Menj el, és ne vétkezzél többé. Testvérek és testvérnők, annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, hogy szeretetben kiállunk egymásért, hogy ahogy hallottuk. És még valamit szeretnék mondani. Tudjátok, ha valahol hibát látunk, akkor hadd imádkozzunk egymásért. Imádkozzatok és mondjátok el Istennek, és akkor Isten közbe fog lépni, akkor segíteni fog neked is, és nekem is, és mindannyiunknak, akiknek szükségünk van rá. Bár lenne, hogy a hűséges Isten vezesse és irányítson tovább minket, ez az én imám. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat hallottunk Isten ígéből. Ez annyira csodálatos, annyira élő. Nem tehetünk más, mint hogy hálát adjunk Istenünknek ezért a bölcsességért. Kinek adatott meg? Senkinek az uralkodók közül. Így hallottuk, és el kellett gondolkodnom rajta, ahogy Frank testvér mondta a Talmudból írottakra. Azok az összes bölcs emberek, ők valamennyien úgy előtérbe helyezték a maguk bölcsességét, és tudjátok, mi a helyzet? Ők valamilyen célt tévesztettek. Mindannyian elhibázzák a célt, és senkinek sem használ semmit, még akkor sem, ha azt gondolják, hogy jaj, de nagyszerű dolgot hoztak létre. De alapvetően valamit el akarok mondani nektek. Alapvetően valami nagyszerű dolog történt Isten népével. Mindannyiunkat nagy kiváltság ért, téged és engem, valami nagyszerű dolog. És azt szeretném mondani, ha ezt az egy dolgot lekicsinyeljük, vagy félváról vesszük, akkor végünk lesz minden további nélkül. De azt hiszem, hogy itt olyan emberek vannak, akik Isten ügyét a szívükbe fogadják, és becsben tartják, mint Isten ígéjét, amely Szent Szellem által ki lett nyilatkoztatva számunkra, az én szeretett testvérem által. Hát nem csodálatos ez? Ó, csak azt tudjuk mondani, hogy amen. Ez rajta keresztül adatott meg. Magasztalva legyen a mi Istenünk érte, a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzuk. Köszönjük neked, Istenem, a kegyelem emez idejét, a kegyelem emez óráit. Megköszönjük neked a te szavadat, Óram. Milyen szeretetre méltó módon, milyen bölcsességgel szóltál hozzánk, Istenem. Uram, nem érdemeltük ki magunknak. Nem vagyunk méltóak mindezekre az élet szavaira, amelyeket ezekben az órákban intéztél hozzánk. Imádunk téged ezért. Dicsőítjük a te szent nevedet érte. Magasztaljuk a te jelenlétedet. Úr Jézus Krisztus, Uram, könyörögve kérünk téged, bár csak kinyújtanád a te erős kardat, Uram, tégy tanúságot magadról, mint aki ugyanaz van, mint az igazságos, mint a feltámadott Úr. Dicsőség neked, Istenem. Uram, tedd meg egy rövid idő múlva közöttünk, a mi környékünkön. Uram, az egész földön, Óram, még egyszer hadd mozduljon meg a te karod, Uram, hatalmasan. Arra kérlek, Uram, erősítsd meg a te szolgádat, az én testvéremet, Uram. Legyen a te ígéd hatalmasan az ő szívében. És igazoljad azt, ó Istenem, a te hatalmas jeleiddel és csodáiddal. Ó, Uram, ne a mi kedvünkért, hanem a te szent nevedért, hogy a te szent neved dicsőítessék. Halleluja! Fogadd el a hálaadást, fogadd el az imádatot, fogadd el a dicséretet mindannyiunk szívéből és szájából. Hűséges Istenem, nem szeretném elmullasztani, hogy neked ajánljam testvéreimet és a testvérnőket, akik eljöttek hozzánk, akik meglátogattak minket ezen a hétvégén. Légy te az, akik velük leszel, Istenem, aki elkíséred őket a hazafelé vezető úton. Istenem, és a te akarat, Uram, hogy a szeretet kötelékében maradjunk egyesítve, amíg újra együtt nem leszünk. Uram, érezzük, hogy összetartozunk. Minden más hat hulljon lelólunk. Csak a te szereteteddel maradjunk meg. Öleljen körül minket, ez az én imám. Áld meg őket, áld meg az otthonokat. Uram, áld meg az otthonainkat, családjainkat is, Uram. Te tudod, hogy mindent eléd tárunk. Te meghallgatod a te népedet. Te tudod, Uram, hogyan állunk te előtted, és te mindent rendbe fogsz hozni. Ezt a reménységet magunkban hordozzuk. Fogadd el még egyszer a hódolatot, a hálaadást és a dicséretet a Jézus nevében. Halleluja! Amen.